Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
A Juno 11. szeptember 18-án mutatta be Csizmadi Attila Fesztivál Ország című zenés dokumentumfilmjét. A film egy korszak lenyomata, a magyar könnyűzenei fesztivál kultúra története a hőskortól napjainkig. A Fesztivál Ország bemutatja, hogyan vált Magyarország Európa fesztivál nagyhatalmává, és hogyan formálta a szabadság élményét a Szigettől a Balatonsoundig, a Backstage-től a nagy színpadig. Egy ország, ahol a nyár színpaddá és a közösségi identitás egyik legfontosabb fórumává változott, egy nemzedék, amely a porból szabadságot épített. A 90-es évek hajnalán néhány fiatal mert nagyot álmodni, nevük örökre beleégett a magyar kultúra történetébe. Gerendai Károly a semmiből épített világméretű birodalmat, Löbenvej Norbert és Fülöp Zoltán fesztiváljaikkal városokat formáltak át zenével és fénnyel. Márta István egy völgyből hozott létre menedéket, Müller Péter Sziámi pedig közösséget teremtett szavaival és dalaival. Ők lettek a magyar fesztivál univerzum hősei, és velük együtt színpadra lépett egy új Magyarország, ahol minden koncert egyszerre volt lázadás és ünnep. Mi hajtotta őket, a szenvedély vagy az üzlet? Honnan indultak és hová jutottak? És mit jelent örökségük az őket követő generációk számára? A Fesztivál Ország nem csupán egy mozifilm, hanem egy korszak lenyomata, a magyar könnyűzenei fesztivál kultúra története a hőskortól napjainkig. Backstage, sztorik, euforikus tömegek és ikonikus zenészek, Lovasi András, Halott Pénz, Magosi Brothers Company, Queen Bee, Soma, Mamag és a Deva, Betonhofi, Sissi, Margaret Island, Blaha Louisiana, Pogány induló, mind részei a fesztivál krónikának, ahol a hiányból született ünnep és a porból szabadság. A mozikban tehát már látható Csizmadi Attila Fesztivál Ország című zenés dokumentumfilmje.
Koncert.
Október 3-án pénteken este 7:30 kezdődik a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Sebastian Weigle és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar koncertje. A zenekari művészek fokozott bizalommal fordulnak az olyan karmesterek felé, akik tapasztalatból ismerik a hangszeres muzsikálás minden csinyát, binyát. Ezzel a többlettel rendelkezik a német Sebastian Weigle, aki Kürtösből lett dirigensé. 2017-ben a Linci és 2020-ban a német Requiem megszólaltatásának irányítójaként a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem közönségének megbecsülését is kivívta. Most is a korábbi emlékezetes koncertek partneréhez, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarhoz tér vissza. A MÜPA rezidens együttese előbb Ránki Dezső játékát kíséri Brahms nagyszabású B-dur zongora versenyében, majd a Nemzeti Énekkar férfikara társaságában Liszt Goethei gondolatgazdagságú Faust szimfóniáját szólaltatja meg. Az est szólistája a gráci születésű hőstenor Nikolaj Sukov 2009-ben a budapesti Wagner napokon a Parsifal címszerepét énekelte, 2024-ben pedig Diana Damrau partnereként lépett fel a MÜPA-ban.
Esemény.
A szakbemutatók mellett tárlatvezetések és kampusztúrák is várják a látogatókat október 18-án szombaton a Moholy Nagy Művészeti Egyeteme a 2025-ös nyílt napon. Az egyetem Zugligeti úti kampuszán megvalósuló egésznapos esemény keretében az animáció, a design kultúra, az építőművészet, a formatervezés, a fotográfia, a média design, a tárgyalkotás, a tervezőgrafika és a textil tervezés alapszakokat ismerhetik meg az érdeklődők. A vendégek emellett találkozhatnak a MOME új kezdeményezéseivel is, tájékozódhatnak a sportolási lehetőségekről, megtekinthetik a parkot, valamint felvételi portfólióalkotási tippeket is kapnak. Felhívták a figyelmet, hogy az őszi szemeszterben külön BA és EMA nyílt napot tartanak, amelyeken az érdeklődők személyesen is átélhetik, milyenek a mindennapok a MOME kampuszán. Első kézből tájékozódhatnak a képzési lehetőségekről, az oktatási fejlesztésekről. Az alapszakokat bemutató BA nyílt nap október 18-án egy animációs vetítéssel kezdődik, majd Kovács Csaba, a MOME megbízott rektora köszönti a vendégeket. A nap folyamán szakos prezentációkat hallhatnak az érdeklődők, ahol minden BA képzés egy-egy rövid előadás keretében mutatkozik be. Lesznek alumni prezentációk, vetítések és hagyományos kérdezfelelek alkalmak, ahol a résztvevők személyre szabottan kaphatnak tájékoztatást. Az egyetem tereiben hallgatói munkákat bemutató kiállításokkal is hozzájuk kapcsolódó tárlatvezetésekkel is várnak mindenkit, a Grundban pedig a Stefán Lengyel kiválósági ösztöndő kiállítása vár mindenkit. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Koncert.
Brandy Younger és Robin McKinley is koncertet ad Budapesten az Eiffel Műhelyházban a Jazz Fest Budapest szervezésében. McKinley október 27-én gondolja újra Ella Fitzgerald örökségét. Younger pedig november 3-án mutatja meg, hogy lehet hárfán tágítani a jazz határait. A Jazz Fest Budapest őszi koncertjei Miles Davis a műfaj határait folyamatosan tágító zenész szellemiségét is megidézik. Egykori zenésztársai Marcus Miller, Bill Evans és Kenny Garrett érkeznek Budapestre, valamint Keon Harold, korunk egyik legkarizmatikusabb és legsokoldalúbb fúvósa, aki a Miles Ahead című filmben Miles Davis trombuta hangját adta. Október 29-én pedig Richard Bona, a világhírű kameruni basszusgitáros, énekes és zeneszerző, akit a nyugat-afrikai Stingként is emlegetnek, érkezik újra Magyarországra formációjával. Az est vendége a magyar ütőhangszeres virtuóz Mogyoró Kornél lesz, akinek finom ritmikai világa tökéletesen illeszkedik Richard Bona zenéjéhez.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A rózsa neve, avagy a Lubi kastély kalandos története. A kastélyt Lubi Géza építette 1878-79-ben, hogy 16 éves menyasszonyával, Okolicsányi Margittal méltó körülmények közt tervezhessék életüket. Házukban többször megfordult a közelben lakó Kölcsey Ferenc, aki a magyar himnusz szerzője, és barátságot ápoltak tudósokkal, művészekkel is. Nagyarban több épület őrzi a Lubi család egykori jelenlétét. Az újjáépített kastély közülük a legszebb, és ez látogatható. A kastély volt istálló és szociális intézmény is. Annyira romos és elkeserítő módon nézett ki, hogy senki nem adott volna egy huncut fillér sem azért, hogy valaha még lehet belőle valami. 2010-ben egy környékbeli vállalkozó nagyot álmodott és belevágott a felújításba. A kastély körül építetője olyan rózsaligetet létesített, ami nagyobb és szebb volt a beszámolók szerint az akkori kor etalonjától, a Margit szigetitől. Lubi Géza a fiatal felesége mellett a rózsákért is rajongott. Kertje Magyarországon ritkaságnak számított. Emellett a kora színvonalát meghaladó mintagazdaságot is létrehozott. Később sorsa nehezebbre fordult, felesége elmélyen megbomlott, házassága tönkrement, anyagi gondokkal birkózott. A kastélyt fájó szívvel eladta, de fiának később sikerült visszavásárolnia. A kastély felújításával a rózsakert is megújult. Ma is ez hazánk legnagyobb, tematikus, zenélő rózsakertje. A Lubi kastély rendezvényeknek és Erdélyi Tibor fafaragó kiállításának ad otthont, a gyerekeket interaktív, szatmári témájú játék köti le. A zenélő rózsakert mellett Lubi Géza egykori növényházának helyén bejárható pálmaház áll, a rózárium pavilonjai közt pávák sétálnak. A Lubik szatmári ágának tagjai a kastélykertben, a családi kriptában nyugszanak. A kastéllyal szemben álló régi kúriának egykor Petőfi Sándor, a kor legünnepeltebb költője is vendége volt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
1991-ben járunk. Kertész Lili egy vidéki város főiskoláján próbál helytállni. Az ország változik, és benne ő is. Minden, amit eddig tanítottak neki a világról, most elmosódik, hazugsággá silányul. Mindenki a szabadságról beszél. Szabad világ, szabad kereskedelem, szabad sajtó, szabad szerelem, de lehet-e az ember igazán szabad? Murinai Angélával Crazy Swing, Elveszettek című regényéről beszélgetünk most, amely egyébként a mai 50-es generációban felidézi az egykori életérzést, a fiatalabb olvasóknak pedig megmutatja, miben szocializálódtak a szüleik, és talán könnyebb megérteniük így őket. Induljon ez a beszélgetés a szerzővel onnan, hogy miért tért vissza a rendszerváltás időszakába.
Az a helyzet, hogy érdekelt ez a korszak, egyrészt én is akkor voltam fiatal, bár nem úgy van a könyv megírva, hogy önéletrajzi, de azért nagyon, nagyon sokat táplálkoztam a saját fiatalkoromból, meg a saját főiskolai éveimből, de hogy engem nagyon-nagyon érdekelt ez a korszak. Azt gondolom, hogy a rendszerváltás és az azutáni időszak is egy ilyen képlékeny dolog, ami annak idején kapott egyféle narratívát, aminek nagyon kellett örülnünk, és nem nagyon lett megnézegetve az, hogy egyébként a háttérben a kis embereket hogyan érinti, illetve azt a generációt, ami Kertész Lili generációja, az a 18-20 éves generációt hogyan érinti. Pont az a generáció, ez az X generáció, aki gyakorlatilag az egész gyerekkorát és a fiatalkorát ebben a rendszerben élte meg, és aztán jött egy tolvonással, hogy ez nincs többé, hogy jön valami új, ami ráadásul az, amit eddig azt tanultuk róla, hogy ez a maga pokol, és most azt mondják, hogy ez lesz nekünk a jó, viszont nem csak, hogy mi nem tudtuk, hogy hogy működik ez az új rendszer, a kapitalizmus, de mint kiderült, még a vezetőink sem tudták. Tehát, hogy ugye ott az első kormányok, azok szakértői kormányok voltak, akiknek egyébként a politikai tudása nem volt meg ahhoz, hogy ebben elnavigálják az országot. Meggyőződésem, hogy a mostani állapotokhoz ez is hozzájárult egyébként, de hogy ott álltunk, én erre emlékszem, hogy oké, minden szuper, szól a rock, és akkor merre tovább. A 40-esekről megint lehetne beszélni, nekem volt egy Facebook posztom a témában, amikor így földobtam, hogy ebből írok regényt, és hogy mit szóltok, hogy éltük mi ezt a korszakot. Drámai volt. Tehát ilyen 100 plusz komment jött, egy sem újongott. Nagyon sok kettétört élet, amit még inkább a szüleikre visszaemlékezve, nagyon sok dráma zajlott a háttérben. Valaki talán úgy is fogalmazott, hogy volt itt legalább 100 000 ember, aki ott kapott szívinfarktust az elkövetkező 3 évben, azért, mert kiment a munka lába alól, azért, mert nem tudta hogyan tovább. Ez belecsúsztatta egy olyan furcsa narrációba is, hogy egészen addig ugye munkanélkülének lenni, az gyakorlatilag büntet volt. Itt pedig általánossá vált ez a dolog, és ezzel mentálisan is meg kellett küzdeni, hogy most akkor mi történt, hogy belecsúsztam a rossz emberek kategóriába. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ezt így nézni, és akkor engem ez így érdekelt, hogy hogyan lehetett ebbe boldogulni a 20 éveseknek, meg hát érdekelt, hogy lányként hogyan lehetett boldogulni.
Erről mindjárt beszélünk, csak azért az fontos, hogy a te főhősödnek az édesapja tulajdonképpen lenullázódik, mert addig volt valaki pártvezetőként, és aztán ő lett az ős ellenség a rendszerváltás után, amit se ő nem tudott földolgozni, se a család nem tudott földolgozni.
Ez egy külön tragédia, hogy ő gyakorlatilag egy politikai munkatárs volt, akit nem tudom, az utolsó, a krízis előtti utolsó egy évben, akkor lett egy falusi pártitkár, és akkor hú, meg ha. Tehát, hogy még csak nem is az, akinek valós hatalma van, ki is jön a regény, hogy nem is tud mindenről, hogy egy csomó dolog, hogy akkor esik le neki, de egy olyan ember, aki hitt ebben a rendszerben, és akkor egyszer csak így mindent kihúznak alóla, és akkor tényleg ő lesz így az ős ellenség. És igen, ez is érdekelt, hogy ezzel hogy lehet megbirkózni.
De azért az fontos, hogy a te regény hősöd ezt úgy éli át, hogy végül is a családban nem beszélik ki ezt a problémát. Nem. Tehát ugye az apa az alkoholba menekül leginkább. Lili pedig elkezd egy főiskolát, és hát nem nagyon találja a helyét, de kérdés, hogy mennyire nyomja rá a bélyegét ez az otthoni hangulat, vagy ez az apjának ez a helyzete, az ő lelkiállapotára.
Lili egy 19 éves fiatal lány, és ha megnézed, a többi szereplő is mindenki küzd valamivel. Igen. És ez talán a korból is adódik, a korszellemből, abból, hogy akkoriban nem volt segítség, még olyan értelemben se, hogy nem voltak terapeuták, nem volt pszichológus, nem volt semmi, csak küszködtünk, ahogy tudtunk a magunk bajával, fiúk, lányok egyaránt. A Lili nem is egy átlagos mentalitású, nem nagyon érti ugye, a kapcsolatokat, vagy hogy lehet ebben boldogulni, nem tud eldönteni.
A szerelmi kapcsolatokat?
Akár a szerelmi kapcsolatokat, vagy mikor ott elmélkedik az emberekre, hogy most akkor ez tényleg azt érzik, vagy ezt csak így megtanulták, vagy jó ez nekik, vagy nem jó nekik. És hogyha már ott tartunk az apjánál, szereti, kötődik hozzá, elnéző vele a hibáiért, de közben jól látható, hogy nagyon durván kontrollálva van időnként. Olyan hiedelmei vannak az apjának, pont amik mérgezik a kapcsolatait, tele a feje ilyen képzetekkel, hogy hogyan működnek a fiúk, hogy kell egy lánynak viselkedni.
És mi a nők helye és szerepe a társadalomban, helye, meg a családban.
És hogy hiába mindig próbálkozik, hogy kilépjen ebből, meg tudja agyba, hogy akkor ez nem oké, de azok a tanítások, amiket mit tudom, két évtizeden keresztül hallasz, meg látsz magad előtt, azok úgy be tudnak ülni, hogy aztán nagyon nehéz valóban leküzdeni őket.
Érdemes lenne arról beszélni szerintem, hogy mi a kutatási területe Lilinek. Ugye kellene szakdolgozatot írnia, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen lányban az anarchia fölmerül, hogy ő majd most ezzel foglalkozik, de hogy tulajdonképpen nem is az anarchiát, hanem a szabadság kérdését vizsgálgatja.
Nyilván van személyes érintettségem, tehát ez azt hiszem, hogy nekem is életem kezdete óta mindig is témám az, hogy hol, meddig terjed, és hogy érhető el, és van-e olyan, hogy emberi szabadság, főleg nőként. Úgyhogy nagyon könnyű volt Lilinek odaadni ezt a kutatási területet, és nem is csak a szakdolgozat során merül föl, hiszen ő a kapcsolatai során is erről beszél, a tudás szabaddá tesz, hogy ezt is megtanulja otthon, és dilemmázik, hogy akkor tényleg úgy van. Ugye a 80-as évek vége, 90-es évek elején az, hogy te milyen társaságba tartozol, kikkel lógsz, milyen ruhát hordasz, milyen zenét hallgatsz. Irtózatosan fontos volt, ez ma már a fiatalabbak nem nagyon értik ezt szerintem, de hogy mi ezzel fejeztük ki magunkat, hogy ez egy embléma volt, hogy bakancsot húzok és szűkfarmát, és jár a szemem, mert én a bakancsosokkal fogok lógni, és már tudom azt is, hogy mi az, ami érdekli őket, és így tovább. És akkor ezekben a körökben ez a fű alatti irodalom, ami nem hivatalosan kiadott, hanem ez a szamizdat, az anarchista újságok, a másolt kazetták, azoknak a szövegei, ezek egy életérzést közvetítettek, és Lilinek a kezébe kerülnek az anarchista újságok, és az a fajta belső keresése, hogy mi az a szabadság, az ugye ebben így visszaköszön. És gyakorlatilag ő ezzel a témával hazatalál, önmagára talál. Írtó nagy szerencséje van, hogy ehhez egy pedagógiai főiskolán talál egy konzulenst, aki ezzel elvállalja.
És ehhez még ugye hozzátartozik, hogy Lilinek nővé kellene válnia, megismerni a fiúkat, a fiúkkal való kommunikációt, az, hogy milyen egy kapcsolat, hogy ő ezt akarja, vagy nem akarja.
Nagyon nehezen egyezteti össze, szerintem ez is abból adódik, hogy van egyféle szabadságvágya. És ezt ne feledjük el, hogy akkor nem volt internet, nem volt semmi sem. Az volt, hogyha volt egy randit, elbúcsúztatok, és megbeszéltétek jó esetben, hogy majd mikor találkoztok, vagy volt a vonalas telefon, ami keveseknél volt még akkor is, hanem lementél a fülkébe, és hogyha szerencsédre a másiknak volt telefon, akkor föl tudtad hívni. De hogy mondjuk a randitól randig azon izgultál, hogy eljön vagy nem jön. Emellé volt az a szabály, hogy nehogy már lány kérdezgesse, hogy na, akkor lesz randi, vagy mi lesz? Ez nagyon nagy bátorság kellett. És az, hogy Lili állandóan járja az éjszakát, abban ez is benne van, hogy sosincs megbeszélve semmi. Most akkor mi együtt vagyunk, vagy nem vagyunk együtt?
Murinai Angélával beszélgettünk Crazy Swing Elveszettek című regényéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.